Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma Déri János életművét, a Déri jelenséget járjuk körül. Az 1992-ben fiatalon elhunyt riporter műsorvezető, évekig az egyik legnépszerűbb televíziós személyiség volt. Hallhattuk, láthattuk őt a Rádiókabaréban, az Ablakban, a Pocsékáruk fórumában, a nulladik típusú találkozásokban. Most lányával, Déri Beával és kollégájával, barátjával, Rózsa Péterrel idézzük fel Déri Jánost.
Ha egy képet kérnék tőletek, hogy idézzetek fel, ami szerintetek vagy számotokra a legadekvátabb Déri Jánosról, akkor mi lenne az? Hogy elevenedik meg a ti szemetek előtt?
Hát akkor én majd szakmai képet mondok be, meg egy magánéletet.
Rátok van bízva.
Gondolkodom, hogy mi vagy lehet az a magánéleti kép, amit megoszthatok, már olyan rég volt.
Rég volt? Nem olyan eleven benned a kép?
Bennem nagyon, én bennem minden nap él, és ez igen, és ezt nem gondoltam volna, mert én nagyon fiatal voltam, amikor ő, én már az én korom már túlmentem rajta,
amikor tehát ő több él. Vagy most, mint amikor ő
én
elment.
Most több vagyok, mint amikor ő elment, igen. De rengeteg kép van bennem, és a, nagyon érdekes, mert azt a nézést azt itt hagyta, tehát a testvéreim úgy szoktak rám nézni.
Az milyen?
Ahogy ő nézett rá. Hát ez, van egy ilyen Déri tekintet. Talán a Péter tudja, de mások nem. Tehát, hogy ez a közelülő szem, szuggesztív nézés.
De az huncut vagy szigorú?
Mind a kettő.
Egyszerre?
Igen, ő nem tud nagyon szigorú lenni.
Nem is akar, viszont nagyon kíváncsi volt, és az a
és
nézés.
És mindig nagyon kíváncsi volt.
A nézés az olyan volt, hogy itt volt a szemüveg.
Igen, letolt hát amikor már volt szemüveg.
És mindig így nézett az interjú alanyára, igen. És így a szemüldöknek a pici rezdülésében lehetett tudni, hogy mi játszódik le. Szóval elképesztően, ahogy kapcsolt, a feedbackjei megvoltak, igen. És akkor volt az a tekintet.
Igen, igen.
Te is ilyesmit látsz magad előtt, ha rá gondolsz?
A tekintetet? Elsősorban ez jut eszembe, egy picit lehajtott fejjel felfele néz, és állandóan analizálta a világot szerintem. Mindent, ami körülötte, kicsiben meg nagyban zajlott, és amikor ő beszélgetett, akkor neki a fejében mindenféle gondolatok közben születtek. Ez volt az egyik, ami így. Rögtön be is ugrik ez a tekintet.
Igen,
emiatt
igen,
nekem
igen.
Is, hogy így.
És már tudta előre a poént. Tehát az is már látszott az arcán, de hogy az akkor ebből, hogy ez hogy fogja kihozni,
de mert az
nem?
Ott született meg egyébként, csak
tehát
láttad,
rögtön
hogy
ott
megvan.
Behozta. Igen, látta rajta, hogy megvan, és éppen attól függ, hogy kivel készített akkor interjút, hogy most mennyire dobhatja be. Nem?
Szerintem
de azért bedobta.
Idősebb. Nézőink emlékeznek arra, ennek egy manifestje. A nagyon híres miskolci közvetítés, ahol a Buzatéren áll, és hát körülötte tömeg, és gyerek. És közben mondja, ha, amit éppen kellett valami témát felvezetni, vagy olyan is így lenézett, és így megfogott egy kis cigánysrác, és akkor most bemutatom önöknek a világ legkoszosabb gyerekét. De ezt olyan kedvességgel csinálta, hogy nemhogy nem sértődött meg az a gyerek, meg a szülők sem, mert ott voltak, úgy emlékszem. Jött spontán egy csomó ilyen dolog, ezt ő mind be tudta építeni azonnal.
De ez akkor nem jött? Volt?
Akkor. Ez nem volt kitalálva.
Ezt semmi. Honnan tudod? Mi erre az ellenpróba vagy a
hogy ő minden alkalommal ő azonnal tudott blattolni, rögtön felismerve a helyzetet.
Igen. Ez a magánéletben is igaz volt, meg a tévé és a rádióban
is? Ez tovább, én nem tudom, hogy ezt lehet-e örökölni, vagy nem, de ez egy ilyen, hogy mondják, család specifikus, tehát, hogy éppen ha ott van a poén, akkor azt rögtön leütjük, és hogy valahogy ez nem, tehát, hogy ez nem egy ilyen mesterkélt valami, hanem az jön, és hogy az valahogy úgy első, jól sül el. Ugye ő ennél, az intelligencia, inkább a műveltsége az, még sokkal jobban segítette őt,
igen.
Meg a rutinja, meg a tapasztalata, de ez benne van. Tehát mondok ugyanúgy el, benne van a testvéreimben is.
Mondok el egy példát, erre is nagyon sokan emlékeznek. Hát ez ugye már legendás pillanat volt. Ez már a Záróra című műsor a TV2-n, és a Rádió Margit volt a szerkesztő, aki akkor nagyon ügyesen kitalálta, hogy 40 éve nem változik a napi díj, és ez a híres hócipő történet. És a Jánosnak fogalma nem volt, hogy fogja zárni azt a napot, mert a nap zárta először úgy nézett ki, hogy egy ilyen kis publicisztikai jellegű dolog volt, a műsorvezető összefoglalta a napot. De megvolt ez a poén. És akkor elkezdett beszélni, hogy nem erről a napidíjról, és egyszer csak bejött ez a hócipő, hogy azon a napidíjon, annak idején még egy gyereknek egy egész hócipőt lehetett venni, ma meg 10 deka vajat sem, és mert hogy ezért tele van Pistikének a hócipője. És kitört a röhögés a vezérlőben, és mindenki borzasztóan tetszett, hogy sokkal igen, jobban mondta ő ezt el, Déri elmondja, ez óriási. És vége volt ennek a néhány percnek, felállt, tapsoltunk, és felállt és azt mondta, gyerekek, én ezt tudom. Ez jön, ez nem volt kitalálva, ez ott született meg.
De ez már nagymamám ezt csinálta.
Tényleg?
Igen, tehát hogy ez nálunk nem, tehát ami a Déri jelenség, mondjuk ki, az nálunk nem, mert hogy ezek a poénok, ezeket folyamatosan osztottuk.
De ez arra vonatkozott, hogy mindent eladott nem rossz értelemben egy poénért, vagy nem. Egész egyszerűen
jött.
Nem lehetett őt zavarba hozni, mert a kettő nem ugyanaz.
Zavarba lehetett hozni, de nem ilyen helyzetekben.
Mikor
nem
jött ő zavarba?
Hát családilag tudok zavarba jönni, például amikor, ezt most nem mondom.
Nem. Tudom titkot tartani.
Így egymás nagyon, között.
Így egymás között.
De milyen helyzetekben, tehát nem tudom én, a gátlása, a szemérme, az érzelmei mentén lehetett őt zavarba hozni?
Ő egy hiú ember volt, de azt gondolom, hogy tisztán képviselte a dolgokat. Tehát, hogy önmagával nem lehetett önmagát zavarba hozni, a gyerekeket, a gyerekeit óvta, védte. Azzal zavarba lehetett hozni, ha én például valakit bemutattam neki, és azt ő...
Márhogy egy zavarlott? Igen. Akkor zavarba volt?
Hát, bár olyanokat mondott, ami igen, amire ugye én reflektáltam, hogy ezt várjunk már egy picit, és akkor egy picit. Jó, de az olyan jó pofa volt, igen.
Ahogy, apa a védelmező, az apa a cinizmusával?
Igen.
De a fiúval szemben?
Persze.
És erre a fiú?
Próbálta lebeszélni a fiút róla, igen, hogy nézd már meg.
És akkor de mindezt tett, hogy azért csinált, hogy palástolja a saját férfiúi zavarát?
Nem, a féltés volt ebben, és akkor ez tulajdonképpen átalakult. De amúgy én azt gondolom, hogy ott nem lehet ez zavarba hozni. Viccekkel, poénokkal sem. Igazából nem lehetett ő zavarba hozni. Egy nagyon stabil ember volt, nagyon jó ember. Iszonyatosan vágott az esze.
Spontán jó kommunikátor volt.
Azért volt, nem tanult.
Szegvári Kati, amikor írtam a monográfiát a könyvet Jánosról, ő adta ezt az alcímet, a profi civil. Ami azt jelentette, hogy önazonos.
Így van.
Nagyon-nagyon jó kommunikatív eszközös rendszerrel bírt, ugye hát ezt tudtuk, amikor már megnyerte a riporterkeresztetik versenyt, de onnantól kezdve, és volt egy nagyon jó története. Azt mondja, hogy ott vagyok egy társaságban, ahol nagyon magasan kvalifikált emberek vannak, vagy csillagász, vegyészmérnök, akármi, és nagyon csinos nők vannak.
Na, már és behoztad ezt a témát. Ez hihetetlen. Tehát még egy év után is, ne?
És azt mondja, mi történik? Ezek az okos emberek előadják magukat, hogy így a mérnöki tudomány, meg a nem tudom micsoda, meg az entrópia harmadik törvénye. Én meg oda megyek, és ugyanerről három jó poént mondok, és minden csaj rajtam csüng, mert azt értik. És ez egy tulajdonképpen álszpoétika.
Mert ő is azt
érte. Ő úgy le tudott mindent fordítani, verbálisan és gesztusokkal, hogy azt te rögtön értetted, és azt is értetted, ami mögötte van. Ő nem egy egydimenziós ember volt. Nagyon sok argumentuma volt annak, amit mondott, meg amit csinált. Szóval gondoljatok a Pocsék Áruk fórumára. Azért ne felejtsük el, hogy azért ő egy kabaréhős is. Igen, hát a Rádió Kabaré egyik színfoltja.
Anélkül, hogy belemennénk a bulvárba, de ugye felsziszentél, hogy a hölgyek itt most bejöttek, mint nem, oposz.
Egyszerűen fantasztikus.
De miért baj az, hogyha...
Az nem baj, nem baj, csak hogy van hosszú időn keresztül asszociáltak apura és a nőkre, és azért nem volt teljesen így, tehát hogy ez volt róla egy kép, vagy a kollégák alakítottak róla egy képet, vagy ő magáról alakított egy képet, de az nem volt ennyire evidens, hogy ő és a nők, tehát hogy ez a kép.
Szerette a gyengébbik nemet?
Szerette, én is szeretem a férfiakat, de remélem, hogy nem így fognak rám emlékezni majd.
De nem gondolom, hogy vele kapcsolatban ez lenne az első
nagyon
számú.
Nagyon sok kollega,
igen,
még miután meghalt, akkor is még felénk is jöttek, és még akkor is rivalizálta, és jártunk, hogy ezzel most mit tudunk kezdeni.
Mert ez egy irítség lehet.
Ez egy irítség, igen.
Irítséget említesz, őt irigyelték?
Igen, sokan. Nagyon sokan.
Hát figyelj, te is a médiában dolgozol, valaki nagyon utál téged, és valaki istenít. Ez teljesen természetes. János nagyon nagy tömegek szerették, de hát nyilvánvaló, hogy a kollégák a közelben másképpen mérik azt, hogy itt van ez a gyerek, és bármit csinál, bejön neki. És bármit csinál, jól áll neki. És bemegy egy műsorba, és holnap Shakespeare-t is el tudna játszani, és ez egy irigylésre méltó állapot, és persze, hogy ráaggatják ezt a dolgot. Mi nem dolgoztunk sokat együtt, hiszen az egész TV2 egy rövid életű történet volt, jó, ha 2,5 évet megért, mondjuk, hogy 3-at. De egy szobában ültünk, és nagyon sokat beszélgettünk, és együtt élt a műsorkészítő társaság. Ez nem volt igaz, hogy a nő csábász volt.
Nem,
de rendkívül érzékeny ember volt, nem mutatta nyilván, hogy ő egy ilyen, de hogy ő nem élte meg azt a mocskot, ami utána következett a magyar média világban a Politika által, az nagyon jó, mert azt ő nem tudta volna túlélni.
Melyik részét?
Azt, hogy elkezdik a média megszerzéséért ezt a politikai háborút, hogy kinyírnak embereket, kinyírnak műhelyeket.
Nem cinikusabb volt ő annál?
Nem, nem. Antal Imrét is láttam összeomolni ebben a pillanatban.
Más, igen, de más volt Antal Imre, ő egy érzékeny ember volt, az biztos, de ebből a szempontból szerintem szakmailag azért egy túlélő volt, tehát hogy mindig egyel előrébb gondolkodott. Tehát...
Ugye Farkasházi a másik iskola, aki azt mondja, hogy a heti hetesben ő lett volna a legnagyobb bász.
Még Tendi ezt mondja, én azt mondom, hogy mentálisan nem tudta volna feldolgozni. Ő egy fantasztikus karriert fut be, nagyon becsvágyó, és azért...
Kicsoda?
János. Egyet el kell árulnom, azért a szerkesztőségben voltak beszélgetések, amikor ő többször szóba hozta, hogy vagyok-e már annyira népszerű, mint a Vitrai. Versenyben volt, a dicsőségért, az ismertségért.
Kivel mérte össze magát, Vitraival?
Például Vitraival sokszor. És ezt konkrétan meg is fogalmazta, hogy...
Annak más háttere is
már, volt. Már talán már népszerűbb vagyok. Érezte, hogy megy fel az ismertsége, a népszerűsége, de a topon is volt, hát bármihez nyúlt, nagyon jól működött.
De köztük volt is egyfajta kimondott, vagy kimondatlan.
Ezt én nem tudom. Ezt, amit tudok, azt nem akarom elmondani.
Mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit mondhatok, és mi az, itt amit bármit, nem mondhatok.
Itt
bármit, mert csak hárman vagyunk, és ez itt fog köztünk maradni. Igen, én is. Sokszor kellett azt kezelni otthon, hogy ezt az érzékenységet.
Tehát, mire gondolsz?
Hát amikor kritikák érték, jogtalanul vagy jogosan, tehát ugye a jogtalant és a jogost is egy fiókba tette, teljesen mindegy, hogy milyen kritikák érték.
Akkor megkarcolta
ez bántotta őt, igen. Mert ő alapvetően, és azért tudok ennyire hitelesen erről beszélni, mert ugyanolyan vagyok, mint ő, tehát hogy azért tudom átérezni ezt, mert akkor még 10 éves nem tudtam, csak mondtam neki, hogy jó, akkor ezen most lépjünk túl, és taktikailag azért megbeszéltük, hogy mit kéne csinálni az elkövetkezendő hetekben, de ez érdekes egyébként, hogy ilyen felnőtt fejjel, hogy nekünk milyen viszonyunk volt, hogy akkor éppen arról beszéltünk, hogy őt kibántotta meg, vagy hogy őt milyen kritika érte, és hogy neki azt fel kell emennie, vagy nem, hogy ez
de
milyen érdekes ez a fel. Hát amikor azt mondta, hogy ő benne van az első 3.
5-be.
Első nem. Először azt mondta, hogy az első 3-ba, aztán korrigálták, hogy az első 5-be, és akkor ugye megszólták többen, most nem akarok neveket mondani, mert olyan rég volt, és hogy ugye megszólták, hogy ez milyen nagyképű.
Igen, de... Ez konkrétan el is hangzott többször. Az a pillanat, amikor
de nem
te úgy érzed,
egyébként.
Hogy...
De most tök őszintén, most
érzed,
ezt elemezem.
Már mi mindegy?
Hát nem mindegy, hogy az első 3-ban, vagy elsőre imádták az emberek, nagyon teljeséges, hogy jól csinálták.
Neki nyilván nem mindegy, ezért én ezt...
De most is ez lenne?
Nem tudom, hogy mi lenne. Azt tudom, hogy az a pillanat, amikor ő úgy érezte, ment föl a csillaga, és úgy érezte, az eltöltötte, hogy őt szeretik.
Igen.
És elég volt egyetlen ember, aki kimutatta, hogy ő utálja, és ez egy összeomlást okoz. Hát engem nem szeret mindenki. Hát mit tettem én? Hát imádnak, jók a poénjaim, bejönnek a dolgok, nem csinálok semmiféle rossz. Itt vagyok a közért, a közjóért, ez is benne van. És akkor valaki beszól, és összeomlik az egész képzeted arról, hogy téged, hát akkor nem mindenki szeret, akkor baj van. Elég ennyi? És akkor hazamegy, gondolom.
Igen, de érdekes, hogy ezt így igen, tehát generációkon át visszük ezt magunkkal, tehát igen, tehát hogy ez egy nagyon érdekes, megfejtendő sztori egyébként. Igen, őt bántotta, de valószínűleg, hogyha él még 10 évet, akkor már nem bántotta volna, mert ő megtanulta volna ezt kezelni. Akkor bántotta és érzékenyen érintette.
Nekem erre van egy külön bejárató megoldóképetem, úgyhogy én azt hiszem 7 éves voltam, amikor meghalt, most meg már jó sokszor elmélyedtem az ő életrajzába. Neki nehezen ment az, hogy elfogadtassa magát a magyar nyilvánossággal.
Nagyon.
Déri János.
Hogyne.
Arra, nem szerették
kezdetben. Nem emlékszel rá, hogy az induláskor iszonyú vívódás volt, hogy a legelején. Megjelent egy ilyen kócos, rendezetlen figura, aki ráadásul mindenféle. Igen, a te apukád abban a világban a 70-es évek eleje, igen, egy rendhagyó, amikor ilyen kockafejűek, meg ilyen nagyon jól nevelt emberek jönnek, mennek általában a stúdióban, megjelent egy ilyen öntörvényű figura, aki hozza saját magát, akinek a gesztusai civilesek. Ezen ő nem is akar változtatni, Hortobágyi Éva elmondta, hogy ugyan sokat kínlódott ezzel, hogy ő kvázi negatív figuraként indul, de az nem jelentette azt, hogy akkor elkezdett manírokat fölvenni. Maradt önazonos, és nem értette, hogy mi a baj. Hát ő úgy érezte, hogy ő, amit csinál, az megy, az klassz, ő ezt élvezi.
De Péter, ő újszerű volt, vagy még akkor nem volt jó?
Hát én ezt nem tudom megítélni, a korai szereplései alapján szerintem ő ugyanolyan jó volt. Csak egyszerűen új volt.
Egyszeriben ő nagyon népszerű lett.
Nem egyszeriben.
Ez egy folyamat volt,
ez lassan érlelődött ez a dolog. Ő nagyon sok mindent csinált, ami segítette ezt. Például az én első személyes találkozásom vele, nem is tudom mikor volt, nagyon rég, ilyen nyári ifjúsági táborokba közvetítettek ki bennünket ilyen játékmesternek. És az egyik ilyen területen, a Balaton felvidéken a János elvállalt egy csomót, aztán kiderült, hogy nincs ideje mind megcsinálni, akkor megkértek engem, egy kollégámat, hogy menjünk, akkor mi is csináljuk, és akkor Jánossal leültünk egy ilyen táborba beszélgetni, hogy milyen legyen egy vetélkedő, meg ő miket szokott, meg nem tudom. És nagyképű volt, sietett, rázta le magáról, tudta, hogy ez hakni, ebből pénz van, és stb. Nem volt szerethető.
De neked nem volt szerethető, vagy azoknak az embereknek, aki?
Nekem ebben a viszonyban hirtelen, hogy itt van egy nagyképű belvárosi ficsúr, nekem itt már megmondja, hogy mi a tuti, mert ő már mindent annyira tud, miközben én is tudom, hát ez az én kis kakaskodásom. Hát nyilvánvaló, hogy ez az első pillanat. És aztán, amikor egyre többet találkozunk, noha később elkezdünk egy műhelybe dolgozni, hát akkor már megjelent az az ember előttem, akinek iszonyú érzékeny lelke, az ember-ember, és hát egészen mély baráti pillanataink voltak, és
bensőséges baráti pillanatok?
Voltak, igen. Mondom, rövid idő volt, amit együtt dolgoztunk, ez a 2,5-3 év, de nagyon.
Kevés barátja volt.
Kevés.
Hát igen, a Péter volt az egyik, kevés barátja volt.
Nem engedett magához közel sok embert?
Fordítva éreztem.
Hogy? Kevesen közeledtek felé?
Kevesen mertek közeledni.
De mi volt a gát az ő személyiségében, ami ezt...
Ez nem az ő személyiségében adódik, ez az emberek gyarlóságából inkább.
Gyarlóság alatt mit értesz?
Hát azt értem, hogy elirigylik, hogy rosszat mondanak róla, rosszat gondolnak, ha nem is mondják ki. Egyfelől félnek attól, hogy ő túl erős személyiség. Egyébként közöttünk valószínűleg az a pici idő azért hozta el a baráti pillanatokat, mert ez nem volt hosszú, mert mind a ketten ebből a szempontból nagyon erősek vagyunk. Nehéz engem befolyásolni, és őt se lehet. És volt erre egy nagyon konkrét példa egy stúdióban, amikor egy ilyen nagyon erős személyiséget hoztak oda hozzánk, aki csak kettőnkkel nem bírt, és föl is adta. Csak ennyit mondok róla, és ez minket összekötött. És ez volt, akit nagyon bántott. A Jánosnak nem kellett semmire készülnie. Nem kellett böngészni lapokat, dokumentumokat, nem tudom micsodát. Ránézett valamire, pillanatokat összeállt az agyában minden, ami szükséges volt ahhoz, hogy kiváló interjút csináljon, hogy nagyon jó riportot csináljon, hogy nagyon jó blattoljon. Hát ha valaki tudott, akkor ő tudott blattolni.
Igen, de ez hozzátartozik, hogy ő egy nagyon kíváncsi ember volt.
Na, hát csak így megy.
Tudásszomja volt. Nem volt olyan dolog, aminek nem nézett utána. Így van, nem volt internet, tehát a nagymamáméknál a teljes könyvtárat kiolvasta gyerekkorában. Verseket írt, olyan gyönyörű verseket írt.
Miről?
Na, ezt nem is tudtuk.
Nem tudom, el kellett volna hozzam. Gyönyörű verseket. A János Vitézt összehozta a Visegrádi utcai lakásuknak a bejárónőjével, és írt egy szerelmes verset János Vitézzel, és most nem nevezem meg, akinek a tulajdonságaira utalt egy ilyen János Vitézes versben, vagy tehát, hogy valami fantasztikus, ahogy a stílus lehozta, de közben ahogy verbálisan is kifejezte, szavakkal kifejezte, fogalmazásában, a technikában, hát kommunikációs szakemberként látva az, hogy igen, ő egy őstelség volt, és fantasztikus, nem tudott még írni, úgyhogy a dédnagymamámnak diktálta. És akkor rajzolt mellé illusztrációt. Tehát, és akkor oda van írva, hogy Déri János verses kötete, és Déri János akkor volt 8 éves.
De jó.
És írta a Juliskának, ugye Julinak hívták, a nagynémet, a húga volt, neki is írt verset, akiben szerelmes volt, annak is írt verset, akiben nem volt szerelmes és haragudott, annak is írt verset. Nagyon, nagyon, nagyon jó.
Arra rájöttél, vagy megfejtettétek-e, hogy ez a munkamánia, ez miből fakadt?
Megfejtettük, de most nem fogom elmondani.
Nem fogod elmondani.
Igen, az ember, ez most nem tudom elmondani.
Nem tartozik a nyilvánosságra?
Nem.
Nem
én sem mondom el, mert leszem ugyanazt érzem.
Igen.
Az volt az ő veszte, hogy rengeteget dolgozott?
Neki szerintem ez is egy összkomplexebb dolog, hogy mi volt az ő veszte. Ő szerette két végén égetni.
Már milyen értelemben?
Nem aludt. Kávézott nagyon sokat, cigizett nagyon sokat.
Csomag cigarettát szívott.
Sokat cigizett.
Sokat erős, akkor erős cigit szívott, szimfóniát szívott, szimfóniát szívott, sok kávét ívott, és állandóan égett. Ez egy olyan furcsa dolog.
Nagyon ment,
nem
állandóan
voltál,
ment.
Nem voltál úgy még Endre, hogy elkap, hogy bejön egy műsor, és már a következőn gondolkozol. És ugye? Ez egy spirál. Bocsánat, ez egy spirál. Igen. És ha egyszer ez elkap, akkor mindig azt érzed, hogy már menni kéne tovább. Ezt én is éreztem, amikor azon kaptam magam még a rádióban, hogy általában élőműsorokat csináltam, amit nagyon élveztem, óriási feszültség.
Az nagyon az adrenalin függő.
És akkor én 2 órás élőműsorból jövök ki a stúdióból, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem azzal foglalkozom, hogy ez a műsor hogy sikerült, hanem hogy mi a következő. És mennék már bele. És akkor hoppá, erre nagyon kell vigyázni. És a János engedte ezt a szívóerőt, hogy berántja, és percről percre minden ki van töltve.
Aztán meg hirtelen így kipukkant, és így
valami,
eldőlt.
Valami...
Eldőlt és aludt, nem tudom, volt olyan, amikor napokat aludt, tehát igen.
A baj ott kezdődött, amikor egyszer teljesen váratlanul a szerkesztőségben rosszul lett. Lekísérték a orvosi szobába, kijöttek a ügyeletből, bevitték, és 2 napig altatták. És azt mondták az orvosok, hogy semmi baj, túlhajtotta magát, mindenki megnyugodott, ott indult már a baj.
Ez mennyivel volt baj előtt?
Hát, ez néhány hónapról van szó, amikor aztán manifesztálódik, hogy mi a baj. Az egy borzasztó.
Igen, de nagyon féltette magát, tehát ugye hipoonder alkat volt, ahogy a családomnak néhány tagja.
Na látod, ebben sokkolok voltam.
Igen, és sok.
Ritka hipoonder vagyok.
Ő bármire képes volt, bármi. Elájult az utca közepén. Az nagyon vicces volt, mert anyukája felhívta egyik nagymamám, a másik nagymamámat, apukám anyukáját, és mondja, Jolán, János itt fekszik az utcán, elájult, rosszul lett, hirtelen mondja a nagymamám, hajdott, majd feláll és hazamegy. Tehát, és erre képes volt 20 évesen, tehát, hogy azért volt benne egy ilyen félelem, és folyamatosan félt attól, hogy neki baja lesz. Tehát ez sokrétű ez a kérdés.
Egy nyilatkozata szerint 3 évig jártam az országot, vidéki fellépésekért kapott pénzt a házunk építésére költöttem.
Ezt tehát, hol nyilatkozta? Nem 3 évig, hanem sokkal hosszabb többet? Ideig.
De neki volt egy ilyen anyagi kényszer?
Volt. A végén.
Hát, szerintem ez egy fajta tényleg, specifikus.
Tényleg. De hát te is tudod, belekezdett egy nagyon komoly építkezésbe. Mm. És ott minden pillanatban zabálta a pénzt a beruházás, és ment. Akkor erről beszéltünk is, mikor mondtuk neki, hogy de János, ez nagyon sok lesz.
De
utazó 200 kilométert, beesel a stúdióba, nagyon jól megcsinálod, de közben meg, nézd meg.
De azt szerint nem így volt.
Nem így volt, mert ő mindig fél, tehát hogy volt egy ilyen szenvedés, és egy szenvedés történet ebben az egészben, tehát hogy azért ez nem biztos, hogy reális volt, az építkezésre meg volt az anyagi fedezet. Azért arra is fogta az, hogy neki mennie kell. Amikor kérdeztük tőle, hogy miért dolgozol ennyit, állj le. Tehát, hogy én azért teszem, hogy nektek jön egy ilyen a Nem azért tette, mindig kellett kifogás, azért tette, mert benne volt ebbe a mokuskerékbe.
Akkor ez lehet, hogy csak egy magyarázat volt.
Ez egy abszolút
egy
magyarázat
volt. Amikor már nagyon túlhajtotta magát, akkor mindig próbáltuk ezt mondani, akkor ő ezzel érvelt, hogy de most nagyon kell a pénz.
Mindig ezzel érvelt, mindig ezzel, 2 éves korom óta mindig ezzel érvelt, de ez nem volt egy, ez egy...
Két éves korod óta
volt egy családi háttere is, tehát én nem gondolom.
Már ennek a túlhajszoltságnak?
Igen, állandóan, ő állandóan ment, csinálta, és már pici koromban így mindig mondtuk, hogy de gyere ide, gyere, csináljuk ezt, és akkor nem, nekem, nyuszikám, nekem most dolgom van.
Tehát ezért elmondom azt, hogy amikor már kint volt a mexikói intézetben, ugye,
igen,
azon a bizonyos terápián, és telefonon tudtunk beszélni, akkor egyszer az egyik nap én hívtam őt fel, mert így beosztottuk a szerkesztőségben is, és akkor végre kapcsolják. Szia, mondja így bele, igaz, hogy megváltozott a hetes busz járata? Mondom, mi van? Hát mert akkor írnék egy jegyzetet a hócipőbe. Most gondold el, hogy mindennel tisztában van. Ott van egy olyan terápián, amiben hát erősen kell hinni, mint a vizes kalmapirinben, bocsánat az olcsó poénért, de az élethalál harc van, és ő írja a jegyzeteit és a kis publicisztikát a hócipőnek, és keresi hozzá a poént, mert messzi van, és nincsenek megbízható információ, és ez fontosabb volt.
De szerinted miért?
De ez normális, hogy én is azt csinálom.
Hát de ilyen volt.
De miért, mi más csinálsz? Tehát mi más csinálsz, hát, amikor ott vagy?
Számot vett az életével.
De jó, attól függetlenül hát számot vett az életeddel, de nem szabad teljesen feladni. Tehát hogy hát az, amiben te kiteljesedsz, azt csinálod.
Ennek azért az ellentmond, hogy a Fodor János féle interjúban ő nagyon hosszan és szerintem végtelen megrázó módon leszűri azt a tapasztalatot, mondom ezt abszolút, szerintem minden szaktársnak, hogy nem éri meg, hogy ez egy túró.
Utána föláll.
Igen.
Föláll, hazajön, nincs hangja, mert borzasztó a műtét, nagyon mindent lekaparnak, átveszi a múlzba a díjjal, közben halál hírét keltik itthon a sajtóban.
Nagyon jó volt nekünk.
És igen, borzasztó volt, és akkor ott egy rövid interjút ad, éppen kijött egy tévéstáb is, azt hiszem, valamelyik kollega, és mondta, hogy hát már hallom, hogy itt a halálhíremet jelentem, nagyon jól vagyok, majd visszajön a hangom, és akkor már intézték neki, hogy megy ki erre a kezelésre, és ment volna forgatni azonnal. Mint ahogy Olaszországban, amikor visszaérkezett, ahol a végső diagnózist kimondják a tüdőrákra, azzal a jelentéssel érkezik a repülőgéppel haza, hogy kész, itt van, és a repülőtérről állítólag rögtön a Tediékhez ment, mert a hócipő akkor forgatott. És vette a forgatókönyvet a kezébe, ott van a fénykép, Teddy mutatja nekem, hogy itt tudta meg előző délután, és ott dolgoztunk együtt másnak, és megy, és csinálja.
A Balatonra Tánzla Fesztivál győzteseivel beszélgetni, és állítólag nagyon jó hangulatúan tudta mindezt lenyomni.
Kiváló, tehát érdemes rajta megnézni, mert elképesztően jó.
Ez azért érdekes és új információ nekem, mert ahogy Fodor János is keretezi ezt az egészet, ahogy a te könyvedben is van, vagy a kollégák számára ez megmarad, hogy azért déli testamentuma mégiscsak az, hogy nem kell ebbe beledögleni, ebbe az egészbe. A nyilvánosságba, az exponáltságba, az adrenalinba, a műsorokba.
Hát, hogy nem kellene, igen.
De ő mégse tudott változtatni ezek szerint, még a végesség perspektívájából sem.
Mi értelme?
De az adta neki abban a pillanatban a túlélést. Itt arról volt szó, hogy abban a percben ő még
élt,
és hogy azt adta, vagy azt szerette volna csinálni, ami őt abban a pillanatban éltette. Itt nem arról volt szó, hogy már vissza tudott lépni, és azt mondja, na jó, van gyerekek, akkor most álljunk meg.
Szerinted vissza tudott volna lépni, ha ő ebből kikászálódik?
Igen. Hát megvertem volna, hanem mindannyian.
Hát de addig is próbáltátok, ha nem is megverni, de figyelmeztetni, mégis ment.
Nem vertük meg, ez volt a baj.
De ha megveritek most képletesen.
Biztos vagyok benne, hogy akkor visszavett volna. Nekünk is érni kellett ehhez, picik voltunk. Tehát,
azt mondtad, hogy két éves korod óta.
Most mondtam valamit, lehet, hogy egy.
Neked ő apaként, ahogy egy kislány vágyik az apjára, hogy ott legyen. Hogy nem tudom, én egy barátom mondta, hogy ahogy befesti a kislányának a körmét. Mondtam, hogy te befested a kislányot. Azt mondja, ha kéri, akkor befestem. Mert
nekem
ő
soha nem festette
nem
be.
Festette?
Nem, ő nem az az apa volt, mint amilyen apja most van a gyerekemnek. Most szülőként már teljesen mások vagyunk, ők nagyon fiatalon vállaltak gyerekeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy anyám, anyukám és apukám is egy borzasztó szerethető hippi volt, lázadó emberek, mindketten zseniálisak a maguk műfajában, akik egyszer csak gyerekeket szerettek volna. És ott volt két ilyen bohém, kócoshajú ember, egy pulival a naphegytér tetején, és úgy gondolták, hogy ez az a pillanat, amikor nekünk komoly, komoly szülői posztra kell lépnünk. Szóval nem, tehát hogy nem, akkor nem. Apu nem volt, hogy apu más, hogy volt az
ő
apám.
Ő haver volt inkább?
Nem. Ő, mi lelkileg, azt gondolom, hogy ezt ő is ezt mondta, tehát mi lelkileg nagyon közel voltunk egymáshoz. Mi nagyon, mindig egymásba bújtunk valahogy. Ő nekem a férfi volt, a támaszom, mindig voltak ilyen rituálink, ha sokáig nem találkoztunk, akkor is megvolt az, hogy ő hogy fütyül, én hogy megyek ki, ő hogy emel fel, hogy puszíja meg a homlokomat, aztán hogy ül el át, és én abból töltöttem. És volt egy nagyon őszinte kapcsolatunk, de talán ez az őszintesség, ez abban rejlett, hogy sokat beszéltünk róla, kevesebbet rólam, amit igazából most nem tudnék elképzelni saját fiammal kapcsolatban, hogy én beszéljek a gyerekemnek saját magamról. Tehát, hogy én vagyok a felnőtt, és a gyerekem a gyerek, ez felcserélődött nálunk többször.
De ő nem volt kellően érdeklődő? Egy gyerek ügyes-bajos dolga iránt?
Más világ volt teljesen, teljesen más, másban volt. Teljesen más dimenzióban volt. Ki kell szedni abból sokszor. Ő ment, ő csinálta, neki dolga volt. Ő mardalták a gondolatok, az érzékenységek. Minden mellett egy nagyon szerethető, nagyon jó ember volt, és én mellett egy... nagyon szabad gyerek lehettem. Én soha nem tartottam tőle, soha nem féltem tőle. Nekünk egy őszinte kapcsolatunk volt. Az, hogy a haverom volt, az biztos, hogy nem. Sokszor megsértődtem rá. Azt, mert én szerettem rá megsértődni.
Neked volt jó, hogy megsértődtem.
Én nem volt jó, és akkor feladtam neki, hogy a feladatot kapott, hogy engeszteljen engem ki. Azért volt ez a játék, amikor már kicsit sokat tűnt, nem tűnt el, vagy kicsit sokat koncentrált a munkájára, akkor megvolt a kis játékunk, hogy
mondasz egyet, ami még
szedje össze magát.
Hogy tudott téged kiengesztelni?
Hát az nagyon nehezen.
Nem adtam magad könnyen?
Én nem adtam magam könnyen, azt viszont utáltam, amikor mondtam, hogy jó, most elmenjünk, és őszintén beszélgettünk, és elmentünk, leültünk egy étterembe, és akkor már jöttek az emberek.
Az borzasztó.
És a szörnyű, neked. A szörnyű volt, hogy már leültünk a tabáni kakasba, és akkor mondta, hogy anyu, és elkezdtünk beszélni, és akkor jött kész. Innen, Déri úr, onnan, amonnan elmentünk Olaszországba, Velencébe, akkor a bátyámmal voltunk ott, már jöttek az emberek fotózkodni, szóval iszonyat volt. Amikor meg éppen a négy fal között voltunk, akkor meg pihent, aludt, töltődött, szóval Igen. Azért az nem egyszerű úgy felnőni, hogy apád a Déri János.
De nagyon nehéz lehetett. Nagyon nehéz.
Igen, de azért ahhoz képest egészen egészséges felnőttek lettünk. Egy. Próbálok helyes dolgokat is mondani, de máshogy él bennem, mint ahogy a Péterben él, igen. És mint ahogy azokban az emberekben él, akik szerették, és azért mentek haza péntek délután, hogy az ablakot időben el tudják ezért nézni.
Tehát te sokszor gondoltál abba,
én nem szerettem az ablakot.
Nem szeretted. Meg gondolom...
Hát mit csináljak az ablakot? Betett egy tévét a szobánkba, hogy mind...
Hogy nézzétek?
Nem, igazából valószínűleg azért tette be, mert a bátyám is nagyon szeretett tévét nézni. Engem idegesített, amikor a nulladik típusú találkozást éjszaka kellett nézni, és akkor másra hívott, hogy milyen volt. És mondtam, hogy nem tudom, álmos voltam, de engem nem érdekel most ez a
te
téma.
Te sokszor gondoltál arra, amikor ablakot kellett nézni, vagy bármi más, hogy miért nem velem kellett. Játszik? Vagy hogy miért nem velünk van?
Értem, hogy mit szeretnék kihozni.
Ki akarom hozni, csak érdeklődöm.
Persze, tehát szerettem volna, hogy apám egy könyvelő legyen, aki otthon dolgozik, és nézi a számlákat, és a mérleget csinálja a cégeknek minden év végén, de ő nem az az ember volt. Ugyanakkor, amikor időt töltöttünk együtt, az meg egy olyan minőség, nem is minőség, most már úgy hívjuk, hogy minőségi időtöltés, az a mi világunk volt, és sok apa és gyerek között nincsen meg ez a világ. Nekünk egy nagyon bensőséges világunk volt, amiből keveset kaptam. És azért néha megsértettem rá, és nem kellőképpen engesztelt ki, mert az a baj, hogy idő előtt elment. És felnőtt fejjel nem tudom őt elküldeni a fenébe. De semmi pénzért nem cserélném le senkire. magunkba visszük őt tovább, és az én gyerekem is, és az unoka öcsém, és az unoka húgom is tovább viszi, és ez egy nagyon szép dolog. Nagyon szép örökség.
Amikor elindul már tényleg az életért való küzdelem, és van a Németország, a nagyműtét, egy picit haza, utána ki, már fél hullán jön haza, akkor nagyon hosszú ideig nem is találkoztok.
Nem az volt a baj, hogy nagyon hosszú ideig nem találkozunk, az volt a baj, hogy a kollégái az agyamra mentek.
Hát,
a televízió akkor indult, ez a Kacsa magazin, vagy nem tudom, amikor a beteg apám, igen, beteg apám, a bosszú, igen, és elköstem volt, és sokan arra ültek fel, hogy a Délivel nekik milyen közös sztoriuk volt. Igazából azt se tudták, hogy ki volt ő valójában, előjöttek a hülye poénok, hogy milyen jót bulizgattak, milyen jót iszogattak, és azt gondolom, hogy azért kellőképpen intelligensek voltunk akkor, hogy nem rögtön reagáltuk le, vagy talán tapasztalatlanok, hogy nem tudtuk egy perc alatt ezt lereagálni, hogy na, akkor egyes is ülj be a sarokba.
De én azt kérdeztem, hogy abban a küzdelemben, amikor elég keveset látjátok, és keveset tudtok beszélni, igen, akkor nagyon felfokozódhatott a hiánya. Az nem volt sokkoló?
Na, minden sokkoló volt, az sokkoló volt, hogy ő beteg lett. Én nem is tudtam, tehát hogy én valami teljesen véletlen folytán tudtam meg, hogy ő beteg, tehát hogy ez egy titok volt előttünk, amit szintén elszúrta. Hozzáteszem, én már régóta éreztem, és az egy nagyon rossz dolog volt, hogy én régóta mondtam neki, hogy valami veled nincs rendben. Tehát neked problémád van, és akkor mindig mondta, hogy jó van, Jussika, tehát hogy nem vett minket anyakom, rossz volt, az egész időszak rossz volt, és utána is, ugye addig mi Déri János gyerekei voltunk, mindenki irigy volt ránk, vagy voltak ilyen mű barátkozások, és nekünk ki kellett szűrni, hogy akkor ő most igazi barát, vagy csak azért barát, mert Déri János az apánk, és aztán hirtelen megszűnt ez a világ létezni, hirtelen azok az emberek, akik köszöntek, azután nem köszöntek nekünk, pedig nem változott az arcunk. Én eltűntem, én elmentem Angliába több nyáron, nem voltam itthon, aztán elmentem Londonba, egy évre ott tanultam, főiskolán. A bátyám kevésbé tűnt el, mondjuk így.
Elkezdett tévézni.
Ő elkezdett televíziózni, igen, a húgom pedig pici volt, tehát ő iskolába járt. Nagyon nehéz volt a betegségét végigvinni. Úgy, ilyen fiatalon az ember az a szembesül, hogy az apja haldoklik, és az apjának fájdalmai vannak, az kegyetlen. És akkor azután bárki jöhet oda, bármilyen újságíró vagy média személyiség, és elmondhatja a saját sztoriát, pont nem érdekelt minket. Tehát mi egy szenvedő embert láttuk, a saját apánkat. Engem nem érdekeltek azok az emberek, akik azután így csőstül jöttek, és lerották a gyászukat talán, nem tudom.
Akár barátként, akár apaként, az, hogy ő tudta körülbelül, hogy mi az, ami rávárhat, maradt köztetek, mondom, akár barátként, akár szülőként, bármi, ami elvarratlan, vagy pont ennek az érdekes és felkavaró perspektívának köszönhetően mindent meg tudtatok beszélni?
Persze, hogy maradt.
Sok.
Mai napig. Maradt. Tőlem elköszönt, ő egy borzasztó érett ember volt. Én is érett voltam koromhoz képest, nagyon gyorsan felnőttem. És tőlem elköszönt. És azután én nem akartam semmi olyan megnyilvánulására elmenni, vagy olyan helyzetekben részt venni, ahol ő a kollégáihoz szól, de a saját gyerekeihez nem szól. Sajnos ezt nem tudtam kikerülni, mert volt az Erkel Színházban is egy, hogy mondják ezt, ugye amikor a Déri alapítvány megalakult, és akkor volt egy fellépés, se több embernek, ugye az egész este apuról szólt, és mi ott ültünk az első sorban ezzel a fejjel, a büdös életbe nem mennék. Soha. Vagy felmentem volna a színpadra, átvettem volna a mikrofont, és én beszéltem volna apámmal. Az lett volna az utolsó lehetőségünk. Úgyhogy...
Látod, milyen ambivalens ez a dolog. Mi meg azt gondoltuk onnan a színpadról, hogy azzal teszünk jót, hogy az ő emlékét megemeljük,
igen,
felemeljük.
Igen, ez nagyon rendes volt. De nem mi voltunk a lényeg.
Nem, de ezt el tudom képzelni, hogy ez szörnyű lehet.
Ha valaki esetleg nem tudna, az Erkel Színházban rendeztek, igen, egy este, igen, barátok, művészek, és a végén bekapcsolták Déri János, megrázó módon beszélt még telefonon többek között Bajorral.
Nem, most nem arról beszélt már a halála után volt az első ilyen nagy megemlékezés.
Ja, az is nem, én arról beszélt
még a telefonosról.
Akkor mi tudott volna vele utoljára beszélni?
Igen, de nem, valószínűleg nem 400 ember előtt akartam volna, és valószínűleg ő ezt felfogta, hogy nem 400 ember előtt akarunk mi egymással beszélni. Szerintem az, amit tettetek apuért és az emlékének a fenntartásáért, azután hosszú éveken keresztül az alapítvány berkein belül is azért nagyon-nagyon szép
hát
dolog.
Hát ezt tettük együtt, hát motorja
voltál. Hát egy idő után persze, beléptünk. Persze. Beléptünk.
A Déri Emes alapítványról van szó, amelyik a Déri Emlék
díjat,
minden április 14 díjat minden évben kiadta. Azzal a koncepcióval, hogy keressük azt az embert a média világában, a művész világban, aki legalább olyan sokoldalú volt, annyira színes egyéniség volt, és mert ugye ez hiányzik.
Nagyon.
Ez az a nagy hiány, amit ő hagyott, hogy nem egy út, nem egy cső, hanem minden. És az ő vágya is az volt, hogy mindent megcsinálja. És hát ugye évekig ment aztán.
És egy nagyon színes egyéniség volt, tehát ezt azért emeljük ki, hogy mellette az ember szabadnak érezhette magát.
Meg önazonosnak, nem?
Önazonosnak, igen. Anyukámat kérdeztem múltkor, hogy ők elváltak, de nagyon, nagyon hosszú ideig együtt voltak, és kérdeztem, hogy mi volt a legjobb mellette. És azt mondta, hogy önmagam lehettem, hogy szabad voltam mellette. És nagyon igaza volt, hogy egyikünknek sem kellett félni a váratlantól, nem voltak hullámzásai, nem volt kiszámíthatatlan, hogy mindig stabilan ugyanaz a jó ember volt. És hogyha most azt kérdezzük, hogy én römizni szerettem volna a könyvelő apámmal, vagy Déri Jánost akartam volna, akkor őt akartam volna. Mert ő volt az az ember, aki nekem az apukám volt, és így kell lennie.
Igen. Jó, hogy itt voltatok, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Déri Bea és Rózsa Péter után Born Ádám, Balázs Béla díjas rendező segít megérteni Déri János jelentőségét.
Volt-e, ha volt Déri Jánosnak bármilyen előképe? Ő folytatása valakinek, vagy tulajdonképpen egy határkő?
Hát ő én szerintem ő nem folytatása. Ő egy teljesen új típusú, új stílusú figura.
Mihez képest?
Hát ahhoz az egyébként jól fésült, öltönyös, kicsit karót nyelt, mindenbe igazodó, vagy igazodni igyekvő társaságban, ami ottan előtte működött a tévében.
Ehhez képest ő milyen volt?
Fésületlen, rosszul öltözött, jópofa, viccelődő, szarkasztikus, egy bizonyos határig. Nem politizált direktbe, de egyébként politizált az apróságaival, és egy ilyen szabad lélek volt, aki tudta hozni saját magát. Nem volt külön szerep, amikor műsort vezetett, és amikor magánember volt, tök önazonos pasi volt.
Ez egy képesség, ez egy születési adottság, ez trenírozható szerinted?
Szerintem intelligencia kérdése, tehát magyarul születés, szerintem nem trenírozható, javítgatni lehet valamit, de ezt valaki vagy képes, vagy nem képes. És nagyon kevesen képesek, azt gondolom. Hát az előképe ilyen szempontból mondjuk a minden másban nem, de abból a szempontból előképe a Vitrai, aki úgy tud leülni és úgy tud beszélni a kamera előtt, mint a civil életben. Tehát neki semmit nem jelentett gátlásban. Ilyen szempontból előképe, de egyébként egyáltalán nem.
Miben különbözőek? Azt mondod, hogy egyébként egyáltalán nem.
Hát igen, mert azért a Vitrai hihetetlen értett ahhoz, hogy művi legyen.
Már milyen értelemben művi?
Abban az értelemben, hogy tudta, hogy mit és hogyan szolgálja ki a közönséget. Itt most nem politikáról beszélek. Világos. Megadta azt a közönségnek, amire a közönség nagyon vágyott. Az nagyon nyájasan, kedvesen, nagyon csillogóan, sokszor nagyon művelten, de oda tudta tálalni, ha Déri meg egy ilyen jópofa civil volt tulajdonképpen, akinek ez ment ez a dolog.
Civil volt, de nem nagyon tudatos és kirafinált civil?
Nem, szerintem nem. Szerintem ő neki ez volt a dolgokról a véleménye, amit képviselt. És ez abból is adott, hogy szerintem én az én emlékeim szerint sokat dolgoztam vele, sokféle műfajban. Ugye az volt a titka annak a televíziózásnak, annak az időszaknak, hogy mindenki mindenfélét csinált. Nem voltak az emberek beskatujázó. És én az én emlékeim szerint ő nem nagyon volt felkészülős.
Már János.
Igen, igen. Tehát ő az volt, aki blattolt, de volt hozzá egyfajta kulturáltsága, egyfajta műveltsége, és volt egy határozott véleménye a világról, ahogy ő gondolta. És ő ezt minden gátlás és minden nélkül rávetített az ügyekre, és akkor jöttek a kínai közmondások, meg a kis finom üzenetek, a elszakadt a WC lehúzó lánc, és akkor a kik, vagy nem tudom mi volt már, akkor fik, vagy mi a rosszabb, a karbantartott cégnek szóló 3 perces üzenetbe kicsi politikát is bele tudott nyomni abban az értelemben, hogy kicsit lehetett düdögni, kicsit lehetett elégedetlenkedni a szolgáltatások ügyébe ebbe a Bahamba. És ezt azt mondtál, amit minden ember elmondott volna, aki kimeri nyitni a száját. Tehát egy életérzést tudott közvetíteni.
Ugyanakkor azt mondod, hogy akkor abban az időben nagyon sok mindent lehetett csinálni, vagy ő csinálhatott sok műfajúként. Ez szerintem. Úgyhogy én nagyon fiatal voltam azért, amikor Déri még hasított. Azért ez nem volt mindenkinek a sajátja. Szóval Déri szerintem egy nagyon kivételes, sok műfajú ember volt.
Ez nem teljesen igaz. Van benne valami kétségtelenül, tehát sok műfajú volt, de nagyon sokan voltak sok műfajúak. Valahogy el volt választva, volt a politika, a direkt politika, Megyeri Karcsi bácsi állt télen is izében lúgatott szandálba, izével tiszteletivel rövidebb gatyába, mert az volt a konfekció mérete, aztán azóta sem változtatta meg, és az előre megírt, kitalált kérdéseket föltette a fórum, vagy nem tudom milyen típusú műsorban, és a hasonló képességű, kvalitású, mentalitású emberek válaszolgatták azt, amire előre is tudtuk a választ. És akkor volt az összes többi, amiben műfajonkában össze-vissza lehetett járkálni bizonyos embereknek, akiknek erre volt, hogy mondjam, igényük. Tehát mondjuk az, hogy a Krudinák nem csinált szórakoztató a műsort, azt értjük, mert őt nem érdekelt. Csinálhatod volna.
Szerinted Déri, ha már sok műfajúságot említünk, melyik minőségében volt a legjobb? Riporterként, konferenciéként, publicistaként, műsorvezetőként, showmanként?
Hát azt gondolom, hogy publicistaként nagyon jó volt a hócipőbe, ha visszaemlékszem. Én a rádió kabaréban levő ügyét azt annyira nem szerettem, vagy hogy azt nem azt mondom, hogy nem szerettem, de nem tartottam olyan nagyon élvonalbelinek. Tehát abba nem volt jó. Annyira a közéleti műsorokban, meg az ilyen laza szórakoztató műsorokban, amik egyébként nagy vállalkozások voltak sok esetben, abba szerintem nagyon jó volt. Tehát ő simán lehetett vele 2-3 órás élő adásokat lenyomni, szilveszterkor, karácsonykor, nők, férfiak, ti és mi, nem tudom, össze-vissza mindenféle ilyen városok vetélkedtek egymással, szórakoztató műsorokat csináltunk, vagy ilyen kétnapos jó napot Magyarország, vagy már nem is emlékszem, mi volt a címe, mindegy, a lényeg az volt, hogy 2-3 helyszínen különböző városok vagy területek ügyeit zajlottak, és akkor volt központilag valamilyen műsorvezető, adott esetben a sokkal a Vitrai, vagy valaki más, és akkor az adott helyszíneken meg voltak a fiatalabbak, tehát egyik helyen a Déri volt, a másik helyen a Vágó Pista volt, a harmadik helyen a Dombóvári Gabi, és akkor ottan nyomtuk ezt két napon keresztül, ilyen nappal ezeket a műsorokat.
De azt mondod, hogy bármit lehetett vele csinálni te rendezőként. Miért érezted magad biztonságban és nyugodtnak, ha a Dérihez került a szó?
Azért, mert miközben bizonyos szempontból link volt, ez most a szó jó értelme mondom, a nagyon tisztességesen betartotta azokat a szabályokat, azokat a technikai, szakmai szabályokat, ami nélkül meg lehetett halni. Tehát nem mondott két végszót mondjuk, tehát be tudta fejezni a mondatot. Na most azt kell azért tudni, hogy nagyon sokat fejlődött a technika. Abban az időben az volt a helyzet, hogy a mágneses rögzítés az még nagyon gyerekcipőbe járt. Ilyen kétszoros szallagok voltak marha nagy gépeken, és annak 10 másodperces volt a felfutása. Tehát, hogyha akartunk egy bejátszást beletenni egy műsorba, ami 2 konferálás között volt, akkor marhára oda kellett figyelni annak is, aki konferál, annak is, aki lebonyolít, tehát adott esetben a rendezőnek, vagy a technikai rendezőnek, mert ott volt 10 másodperc átfedés, ahhoz érezni kellett a déli típusú embernek, hogy hol kell abba hagyni a mondatot. A rendezőnek érezni kell, hogy az ő szövege alatt mikor kell elindítani, hogy a 10 másodperc összejöjjön, mert különben valami letörlődött, vagy kimaradt. Aztán ez javult, mert már csak 6 másodperces volt, ma meg kockapontosan elindul a számítógépről minden, tehát ez a fajta probléma nincsen. De hát azért 1000 ilyen technikai hátrány, vagy a mai helyzethez képest volt, és ebből például állati jól lehetett, hogy mondjam, nem csak követni lehetett, technikailag, kamerákkal mindenfélét értek el az alatt, hanem jól lehetett elé is menni, mert jól lehetett kommunikálni így a kamerán keresztül, tehát jól lehetett tudni, hogy mit szeretne, hogy mit akar, hogy hova fog menni a stúdióba, hogy mozog, jön, megy, meddig tart a szövege, hogy csak egy közbevetés, vagy egy hosszabb mondat, mert meg lehetett érezni. És sok emberrel meg ez nem így működött, és folyt a szó össze-vissza, és vége láthatatlan történetek voltak, és ezt a Déri jól tudta csinálni.
Ha túléli a betegségét, vagy nem jön ez a baj, ez a mai világ, vagy a későbbi világ, az a televíziós világ, az az övé lett volna?
Hát ez kizárt. Nem tudta volna fölvenni a Győzikével a versenyt. Azért
Győzikével lehet, hogy nem, de azért...
Lássuk be.
Ő azért egy nagyon szavakész és menő showman lehetett volna, nem?
Hát igen, valószínű. Jó, hát lehet, hogy a Tillát tudná időnként helyettesíteni, vagy a nem tudom kicsodát egy-egy műsorba. Tehát ha egyébként volna hozzá gyomra, de lehet, hogy csak pénztárcája lenne hozzá, és az is számít azért. Mert ugye még az a nagy különbség, hogy abban az időben itt pénzről nem volt szó.
Tehát ő nem tudott összehozni egy olyan
szabad szemmel látható pénzt. Hát nehogy azt higgyük, hogy egy nevetséges összegek voltak. Még abban az értelemben is nevetségesek voltak, hogy persze minden összeg nevetséges volt, az a Zsiguli csak 80 000 forintba került. Ma meg ezért egy szakállvágót nem lehet kapni, tehát persze, ha innen nézed, de hát nem voltak komoly gázsik. Te meg lehetett élni, és aki sokat dolgozott, az még keresett, vagy reklámot csinált, hogy nem tudom, ez egy kicsit jobban működött, vagy jobban élt, mint a többiek.
Ha már az a műsor címe, hogy a nagymű, és ez az záró kérdésem, Déri esetében mi a nagymű? Az ő személyisége, az ő humora, az ő életműve, az ablak, mi a nagymű?
Szerintem a nagymű az, hogy a semmiből egyszer csak elő lehet kerülni, egy teljesen műfaj idegen helyről, és lehet egy karriert csinálni nagyon hamar. Ez a nagymű. És ez, hogy ez mind keresztül jön létre, hogy ez ablak, meg szórakoztató műsor, meg hócipőcik, meg mit tudom én, ez a minden együtt, hogy lehet csinálni egyszer csak a semmiből egy ívet, és egyszer csak ki lehet tűnni. Ki lehet ragyogni egy kicsit, vagy kicsit jobban, ő neki szerencsétlenségére a kicsit kevésbé sikeredett, egyszer életkori okok miatt, mert 41 éves, vagy 42 éves, 41 éves volt, azt hiszem, amikor befejezte földi pályafutását. Csúnya dolog ezt mondani, de biztos, hogy lett volna még benne 10-15 év.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Déri Beával, Rózsa Péterrel és Born Ádámmal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Új epizóddal január 11-én jövünk itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!